Dicsértessék a Jézus Krisztus! Arra gondoltam, hogy így húsvét környékén beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi történt pontosabban húsvétkor, húsvét előtt, húsvét után. Pontosabban nem kicsit többet akarok beszélni, úgyhogy a következő pár műsorban a húsvét témája lesz, és lesznek információk, meg mindig próbálunk egy kicsit valamilyen következtetést levonni a magunk számára és a mi életünkre nézve, abból, ami ott történt, amit Jézus tett. És hogyha a húsvétról és Krisztus kereszthaláláról van szó, akkor az első kérdés, amit felszoktak hozni, az, hogy valóban megtörtént-e az, amit a Szentírás leír Jézussal kapcsolatban. Ugye az iszlámban is ismerik Jézust, és nagy profétának tartják, bár nem Isten fiának, de ők azt is állítják, hogy Jézus igazából nem halt meg a kereszten. Elég rossz érvekkel, és elég későn találtak ezt ki, ugye az iszlám a 7. században keletkezett, de tehát van ez az ellenvetés, hogy nem is pontos az a leírás, ami az evangéliumokban van, és Jézus nem halt meg a kereszten. Az, hogy Jézus a kereszten meghalt, hát ugye a 4 evangélium leírja, mind a 4 evangélium valahol Krisztus után 50 és Krisztus után 100 körül íródott, tehát alig pár évtizeddel az események után, nem több évszázaddal, mint ahogy a Korán keletkezett, illetve Szent Pál apostolnál is már sokkal korábban, az első korintusi levélben, a 15. fejezetben Szent Pál kimondottan beszél arról, hogy Jézus keresztre lett feszítve, és tehát, hogy meghalt és feltámadt, és ez a levél Krisztus után 50 előtt keletkezett, de ott van a Filippi himnusz, a Filippi levél második fejezetében az a himnusz, hogy Jézus bár Istenhez hasonló volt, az Istenhez való hasonlóságához nem ragaszkodott, mint zsákmányhoz, és megalázta magát, és olyan lett, mint egy szolga, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ez a Filippi himnusz, ez úgy néz ki, hogy ezt nem Pál találta ki, nem ott a levélíráskor, bár a Filippi levél is valószínűleg elég korán íródott. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez valószínű egy olyan ének, egy olyan vers, amit Pál átvett és belefoglalta a Filippi himnuszban, és így a Krisztus utáni 30-as évekre jutunk, tehát alig pár évvel Krisztus halála és feltámadása után valószínű, ez a Filippi himnusz már keletkezett. Most azért fontos ez, mert olyan korról beszélünk, amikor még sokan éltek, akik ismerték Jézust személyesen, akik ott voltak az eseményeken, és ilyenkor állítani egy hazugságot azért nem okos dolog, mert bármikor jelentkezhet valaki, és azt mondja, hát de én ott voltam, és láttam a valóságot. Most az a helyzet, hogy senki, tehát nincs egy olyan forrás se, amely ellen mondana ott az első században annak, amit az evangéliumok leírtak. A Biblián kívül is vannak források, ezt említettem egy korábbi műsorban, amikor a Biblia megbízhatóságáról beszéltem. Itt most csak ami arra vonatkozik, ami a mostani téma. Josephus Flavius, ez a nem keresztény zsidó író, aki átélte a zsidó háborút Krisztus után 70-ben Jeruzsálem pusztulásával együtt. Ő úgy az első század vége fele ír egy művet, Antiquitates Judaicae, amiben említi Jézust. És említi azt is, hogy Jézus a kereszten halt meg, és hogy azt állítják róla, hogy feltámadt. Aztán a második század elején, Krisztus után 111 körül ifja Plinius, ez egy római író, egy levelet írt Trajanusnak, ahol említi, hogy vannak a keresztények, akik egy keresztre feszítettet követnek. Aztán van a másik író, Tacitus, aki az Annales-szeiben, ezek ilyen évkönyvek, amiből 15 kötetet írt, ő úgy 116-117 körül írt, ő egy kicsit pontatlanul ismeri Jézust, de ír róla, hogy Krisztus, azt gondolja, Krisztusnak hívják Jézust, pedig Krisztus csak egy cím, és említi, hogy Poncius Pilátus keresztre feszítette Jézust. Aztán ott van Suetonius, aki a császárok életéről írt, és ő Claudius életénél említi, ő is pontatlan, mert úgy gondolja, Krisztusnak hívták Jézust, de ő is említi kimondottan, hogy egy keresztre feszítettről van szó, akit a keresztények követnek. De egy zsidó forrás is, a Talmud, igaz, hogy a Talmud a 6. században íródott, de második századi hagyományokat dolgoztak fel benne, és a Talmud is említi, hogy Jézus a kereszten halt meg. Illetve, tehát ezek a források, de van még egy fontos megfigyelés. Azt biztosra tudjuk, hogy Krisztus után 50 körül már a keresztények hajlandók voltak meghalni a hitükért. Na mostan Pál apostol mondja, írja a korintusi levélben, hogy hát a megfeszített Krisztus, tehát ez a tanítás, hogy ami megváltunk, egy keresztre feszített ember, ez a rómaiak és a görögök számára egy butaság, egy hülyeség, a zsidók számára pedig felháborodást okoz. Tehát kitalálni egy ilyen történetet, hogy Jézus a kereszten halt meg, feltámadt, és ő a messiás, nem túl okos dolog, tehát nem túl meggyőző ez önmagában, ha kitaláció. Tehát ha valaki ki akart volna találni egy történetet és elterjeszteni, hogy na megvan a megsiás, akkor nem ezt a történetet találta volna ki. És főleg, hogyha egy kitalált dolog, akkor senki sem hajlandó meghalni azért. Márpedig már az első században olyanok is, akik ott voltak, ismerték Jézust, hajlandók voltak azért, amit hirdetnek, meghalni, vértanú halált halni. Beleértve Pétert is, aki ugyancsak a kereszten halt meg. Ez így a Jézus halálának a megbízhatósága, az információ megbízhatóságával kapcsolatban. Lépek is tovább, mert erről a témáról már többet beszéltünk, és egy kicsit nézzük meg az utolsó vacsorának a körülményeit. Jézus azt mondta a vacsora elején, a Lukács evangéliumban van ez leírva, hogy vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Jézus tudja, hogy mi fog történni vele, tudja, hogy ez az utolsó vacsorája az övéivel, mégis azt mondja, hogy vágyva vágyott, alig várta, hogy eljöjjön ez az este. Mert az utolsó vacsora Jézus eddigi életének összegzése és kereszthalálának és feltámadásának elővételezése. Tehát, ha csak az utolsó vacsorát nézzük, akkor körülbelül Jézus teljes élete valahogy ott megjelenik. Sőt, az utolsó vacsora a teljes üdvtörténet csúcspontja a nagypéntekkel és a húsvét vasárnappal együtt. Mondhatni, hogy ezért jött Jézus, amit az utolsó vacsorát tett, és aztán nagypénteken is húsvét vasárnap történt. A körülmények Jeruzsálemben, abban az időben körülbelül 40 ezer lakos volt, de ilyenkor húsvét környékén eljött 100 000 zarándok. Tehát sokkal többen voltak azok az idegenek a városban, mint a lakosok. És sokan a város körül sátraztak, tehát nagy tolongás volt a városban. De a húsvéti vacsorát, tehát aki felment Jeruzsálembe, fontos volt, a húsvéti vacsorát csak a város falain belül lehetett elfogyasztani. És körülbelül 10 személy fogyasztott el egy bárányt. Most akkor ebből tudjuk azt, hogy húsvétkor összesen olyan 10 000-15 000 bárányt vágtak le. És ezt mind egy nappal húsvét előtt vágták le, vagyis 4 nappal azelőtt kiválasztották a bárányokat, és húsvét előestéjén el kellett fogyasztani, tehát aznap le kellett vágni és elkészíteni. Ez nem kevés. Ezen kívül pedig szükség volt mindenki számára fejenként 4 kehely borra. Azért ebbe kellett logisztika, hogy megszervezzék az egész húsvéti ünnepet Jeruzsálemben. Jézus nyilván gondosan készült erre a vacsorára. Nézzük csak meg, hogy hogy nézett ki a húsvéti vacsora a zsidóknál Jézus korában. Azzal kezdődött, hogy áldást mondtak a napra, és az első kehely borra, ez a kidus, megszentelés kelyhe, és utána megitták. Tehát azzal kezdték, hogy az áldás után megittak egy kehely bort, most ez nem kellett nagyon nagy mennyiség legyen, de ezt elfogyasztották. Utána füveket mártottak bele sós vízbe, és ettek belőle. És ennek szimbolikus jellege volt, a zsidók könnyeit szimbolizálta ez a sós víz a keserű füvekkel, a zsidók könnyei Egyiptomba. Ezek után behozták a bárányt, és kitöltötték a második kehelybort, és ekkor a legfiatalabb jelenlevő gyermek meg kellett kérdezze a családapát, hogy miért tesszük mindezt. És akkor a családapa elmondta, hogy Egyiptomban voltunk, és elmondta az egész kiszabadítást és átvonulást a Vöröstengeren, mégpedig első személyben, többes számban, mert hogy a zsidó a húsvéti vacsorán, amikor megemlékezik arról, ahogyan Isten kiszabadította a zsidó népet Egyiptomból, tulajdonképpen ők átélik, valóságá válik számukra. Azt mondják, mi voltunk Egyiptomban, minket szabadított ki Isten. Tehát egy teljes közösséget vállal, vagy közösségben lépnek a zsidók az őseikkel. Ez tulajdonképpen azért fontos, mert mi is, amikor az utolsó vacsorát, a szentmisében az utolsó vacsorára emlékezünk vissza, pont ez történik, hogy ez nem csupán egy emlékezés, hogy hát igen, Jézus akkor azt csinálta, hanem számunkra jelenvalóvá válik. Nem olyan értelemben, mintha megismétlődne, hanem olyan értelemben, hogy mi beleleszünk véve az utolsó vacsorába. Tehát számunkra mi vagyunk az utolsó vacsorán. Ez egy ilyen szimbolikus, meg a teológiában, a szentségekkel kapcsolatban ezt emeli ki, hogy valóban, tehát hogy nem csupán emlékezés, ez a több mind emlékezés. Ez részvétel az utolsó vacsorában. Ezek után, az elmesélés után jött a Hallel Zsoltárok eléneklése, a 113. 114. Zsoltárt, és megitták ezt a második kehelybort. Kezet mosnak, és most fognak neki enni. Elfogyasztják a bárányt, a keserű salátát, a gyümölcspürét esznek hozzá, és isznak továbbra bort, de minden egyes ételre áldást mondanak. És általában egy vidám beszélgetés van a családban, majd lemossák a kezüket, és hálaimát mondanak. Ezután következik a harmadik kehely bor, a hálakehely. Az apa két kézzel felemeli a kelyhet, hálaadó imát mond, és arra bátorítja a többieket, hogy igyanak a borból. Majd újból Hallel Zsoltárok, a Hallel Zsoltárok azok a zsoltárok, a Zsoltárok könyvének a vége fele, amik Alleluiával kezdődnek. És most a 115., 116., 117., 118. és a 136. Zsoltárt énekelik el. Ezután következik a negyedik kehely, a Hallel dicsőítő kehely, és ezzel úgy véget ér a vacsora. Tehát ezek a főbb mozzanatai a zsidó vacsorának. Ugye négy kehely bor, az imák, a visszaemlékezés, illetve a bárány és a hozzávalók elfogyasztása. Most Jézus ezt a vacsorát fogyasztja el, valószínűleg elővételezve, nem akkor, amikor a többiek is, mert ő tudja, hogy azt már nem éri meg az előestét, legalábbis János evangéliuma így írja le, de egy rendes húsvéti vacsorát fogyaszt el Jézus, és mind a négy evangélium leírja ezt a vacsorát. Most kicsit János, egy kicsit másképp, mint a többiek, jó okkal. De van még az első korintusi levélben, a 11. fejezetben is egy leírás a Szent Pálnak, ami úgy a 40-es években íródott, ahol hasonlóan írja le Szent Pál, ahogyan a szinoptikus evangéliumok. János a 6. fejezetben írta az eukarisztiáról, a csodálatos kenyérszaporítás utáni beszédében Jézus beszél arról, hogy az ő teste valóban étel, és ő a mennyből alászállott kenyér. Ezért, mivel hogy ott a 6. fejezetben János evangéliuma részletesen írt az eukarisztiáról, itt az utolsó vacsoránál nem írja le azért, mert más hangsúlyokat akar János tenni. Amúgy is tudja, hogy a szinoptikusok már leírták, és ő csak akkor ismétel meg valamit a szinoptikusokból, amikor nagyon jó oka van rá, valami nagyon fontos számára. Most Jézus gyakran evett ünnepi vacsorákon, szeretett az asztalnál beszélgetni az emberekkel, és ezek általában örömteli evéssel, viccelődéssel, kacagással, borral és finom ételekkel voltak, mert az öröm kifejezi Jézus számára Isten országának a közelségét. És mindig van a végidőkre való hivatkozás is. És most is Jézus azt mondja, hogy jó hangulat is van, de van egy kicsit nyomasztó is, mert azért a tanítványok is érzik, hogy valami, mintha nincs rendben. És ebben a kettős hangulatban Jézus elmondja, bizony mondom nektek, többé nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből, addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. És ez azért is fontos, mert egyrészt már úgy rámutat a végidőkre, hogy ő majd vissza fog jönni, és akkor majd lesz egy nagy, megint nagy étkezés, és nagy buli lesz. És ebben a szomorúságban, hogy itt most véget ér az együttlétük, és ennek nyilván szomorkodnak, nem, emiatt szomorkodnak a tanítványok is, meg hát Jézus sem újong azért, ami vár rá, de mégis ott van a remény. Mert tulajdonképpen ezzel, amit Jézus mondott, hogy úgy előrevetíti, hogy hát majd lesz még ilyen jó együttlét, ezzel a reményt hozza be, és nagyon szükség van ebben az órában, amikor igazából a reménytelenség akar rátelepedni az emberekre. Úgyhogy láthatjuk, hogy Jézus még halála előtt sem veszítette el a reményét. Tehát a hangulat, a halál közelségének a szomorúsága, plusz a reményteljes jövőbe tekintés. Ez határozta meg az utolsó vacsorát. És a vacsora lefolyásában Jézus végig megy a lépéseken a zsidó húsvéti vacsora elfogyasztásánál, de behoz új elemeket is. Amikor a lakoma elején, a legelején körbeadja a kenyeret, akkor tesz valami újat, vagy mond valami újat, és amikor körbeadja a hálaadás kelyhét, mégpedig ez a vacsora végén van. A vacsora végén a hálaadás kelyhe, ez a harmadik kelyhe volt. Tehát nem a legutolsó kelyhe, hanem a harmadik. Miután megették a bárányt, ez az, amikor, ahogy mondtam, az apa két kézzel felemeli a kelyhet, és hálaadó imát mond, és arra bátorítja a többieket, hogy igyanak a borból. És Jézus pont ezt teszi, azt mondja, vegyétek és igyatok, de hozzáfűz valamit. És nézzük csak meg, hogy ez, amit hozzáfűz Jézus a kenyérhez és a borhoz, ez pontosabban mi? A kenyér fölött, tehát a vacsora előtt, elején, a kenyér fölött, miután Jézus hálát adott, azt mondja, hogy de na bisri héberül, vagy arámul így hangozhatott, görögül, ahogy le van írva az evangéliumban, tuto estinto somamu, és a latin szentmisében, már ismerjük, hoc est corpus meus. Bisri azt jelenti, és a görögül a soma, nem azt jelenti, hogy ez az én húsom, vagy ez az én testem, illetve jelenti azt, hogy az én testem, de nem, tehát nem amit a kenyér fölött mond a test, nem az, ami komplementáris a bor fölött mondott dologgal, hogy ez az én vérem. Tehát itt most nem az van, hogy van Jézusnak teste és vére, és akkor egyik a test, a másik a vér lesz. Teljesen más dolgokról van szó. A bisri, vagy görögül soma, vagy corpus latinul, nem csupán a húst jelenti, hanem az embert az ő teljességében, az ő személyét, őt magát. Tehát Jézus lényegében azt ígéri, amikor az eukarisztiát megalapítja, és a kenyér fölött, amikor azt mondja, ez az én testem, nem csupán azt mondja, hogy ez hús, hanem azt mondja, hogy valahányszor magatokhoz veszitek, akkor én vagyok ott, én magam vagyok ott. Tehát amit ő ígér, hogy mindig, amikor az ő szavainak megfelelően megtörjük a kenyeret, ő maga jelen lesz. Ez tulajdonképpen a beteljesülése annak a proféciának, amit az angyal mondott Máriának a megtestesüléskor, hogy őt Emmanuelnek fogják hívni, velünk az Isten. Illetve Máté evangéliumának a végén Jézus mondja is, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Többek között az eukarisztiában is. Majd következik egy hosszú vacsora beszélgetéssel, és a vacsora végén, a harmadik kehelynél megint Jézus hozzáfűz valami újat, ahhoz, ahogy leszokott folyni általában a vacsora. Azt mondja, ez az én vérem, az új szövetségé. Vagy akár úgy is lehet fordítani, ez a kehely, az új szövetség az én véremben. Tehát még egyszer, ez nem a vér, az nem a test mellett, nem így lesz teljessé Jézus, hanem a vér az tulajdonképpen egy szövetségkötés. A beteljesülése Jeremiás proféciájának, a Jeremiás 31-ből, és Ezekiel proféciájának a 36. fejezetből. A Jeremiás profécia arról szól, hogy azt mondta a Jeremiás, hogy Isten egy új szövetséget fog kötni az ő népével, Izraellel, egy olyan szövetséget, amit Izrael nem tud áthágni, nem tud megtörni. És Ezekiel is azt mondta, hogy új szívet adok, és a szívükbe helyezem az én törvényemet, hogy ne tudják többet, ne tudjanak hűtlenekké válni. Ez egy olyan szövetség, amit Isten maga köt meg az emberrel, amiben megbocsátást ad és új életet, ami már nem a törvényre épül, az Isten félelmet a szívünkbe adja, és ez egy olyan szövetség, ez elég fontos, amit Izraellel köt Isten. Tehát ez az új szövetség is Izraellel, a választott néppel van kötve. Az új szövetségben van egy ilyen kijelentés is, Pál mondja, hogy amikor a zsidókról beszél, ha jól emlékszem a római levélben, azt mondja, övék az Isten tisztelet, meg még néhány dolgot mond, és a szövetségek is, az összes szövetség, amit Isten kötött, mondjuk nem éppen az összes, mert a legelső szövetség az a teljes emberiséggel lett kötve, Noéval, de a többi, a Ábrahámmal kötött Isten szövetséget, Mózes korában, amikor a törvényt adta a zsidó néppel, majd Dáviddal is szövetséget kötött Isten, és a negyedik szövetség is a zsidó néppel lett már kötve, mert az utolsó vacsorán minden jelenlévő zsidó volt. És a profécia is azt mondta, hogy az ő népével fog kötni egy új szövetséget. Most a jó hír az, hogy mi a pogányságból megtért keresztények, mi belettünk oltva Izraelbe, és ilyen értelemben velünk is megvan kötve ez a szövetség, de mi csak bekerültünk ebbe a szövetségbe. A szövetség az Isten népével köttetett. Ez azért is fontos, mert mi keresztények azért nekünk tudnunk kell, hogy nekünk a zsidókhoz kell kötődnünk. Tehát Isten továbbra is hűséges marad az ő népéhez, akkor is, hogyha tévednek, akkor is, ha hűségesek, bármi történik, és ez az új szövetség, ez a zsidók nélkül nem jöhetett volna létre. Ezért nekünk keresztényeknek semmiképpen sem szabad zsidó ellenesnek lenni, antiszemitának lenni, barátaiknak kell lennünk a zsidóságnak, imádkoznunk kell értük, ha tévednek, akkor segítenünk kell, mindenképpen támogatnunk kell a zsidó népet, mert hogy az új szövetség is, amiben mi benne vagyunk, velük lett kötve. Ez az új szövetség kötés Jézus vérében történik. ahogyan az Ábrahámmal is a Mózessel kötött szövetség bizonyos ígéreteket tartalmazott, melyek később bontakoznak ki, ez most is így van. Tulajdonképpen ez a szövetség azt ígéri, hogy bejáratunk van Isten trónja elé, hogy újból egységbe kerülhetünk Istennel, hogy Isten maga velünk lesz minden nap a világ végéig. És Jézus ezt megteszi. Valahányszor a szentmisét bemutatja a pap, Jézus mindig jelen van. Miért köt szövetséget Isten az ő népé, az emberrel? Mi a célja? A rövid válasz az, amiről már sokszor beszéltem, hogy Isten végtelenül szereti az embereket, szerelmes az emberiségbe. De erről a következő alkalommal fogunk egy kicsit részletesebben is beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!